Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
2025. október 13-a hétfő van, és ma reggel megkezdődött a két éve elrabolt és még életben lévő izraeli túszok hazaengedése. Az amerikai elnök békekonferenciát hívott össze, az izraeli katonák visszavonulásával egy időben pedig a Hamász megkezdte a gázai terület uralását. A 20 pontos béketervből az első pont akkor megvan, ki lehet pipálni?
Azt lehet mondani, hogy példaértékűen ment ennek a végrehajtása, tehát miután az izraeli kabinet elfogadta, pénteken életbe lépett a tűzszünet, és 72 órája volt a Hamasznak, hogy átadja a 20 élő és a 28 sajnos már nem élő túsznak a holttestét, és ezt követően pedig Izrael ugye szabadon engedte az ígért 250 életfogytiglan, illetve 1700 október 7-e óta bebörtönzött palesztint. Igaz, egy részüket külföldre deportálták azonnal, tehát itt van egy ilyen a Hamasz részéről, vagy a palesztin családok részéről egyfajta hát fájdalom, hogy nem sikerült velük találkozni, egy részük Tunéziába, Algériába és Törökországba hagyta el a térséget. De azt lehet mondani, hogy mindent egybevetve az első pont az ragyogóan működött, és úgy tűnik, hogy akkora nyomás volt a feleken, mind a Hamaszra nehezedett egy nyomás, mind Izraelre. Azt lehet mondani, hogy mindkét oldal a saját sikereként állította be mindjárt, és ugye Netanyahu tegnap a beszédében egy történelmi győzelemről értekezett, amelyben hát azt gondolom, hogy Izrael szempontjából valóban, hogy az összes túsz valamilyen formában hazakerült, és Izrael katonailag fölényben van, ez nem is kérdés, és a Hamasz a másik oldalon pedig rögtön betöltötte a vákumot a gázai vezetben.
Emlékszik olyan pillanatra a történelemben, amikor egy amerikai elnököt a szemben álló felek egyaránt ünnepelnek? Mert Izraelben is ünnepelték, meg Gázában is ünnepelték.
Hát azt gondolom, hogy ritkán látunk ilyet a közel-keleten. Hát nyilván itt előhozhatjuk a Camp David-i találkozókat a 70-es évekből, amikor Egyiptom és Izrael békét kötött, azonban nyilván ott a lakosság nem biztos, hogy teljes egészében felzárkózott, úgyhogy, és mindenki a saját győzelmeként értékeli most ennek a konfliktusnak, vagy a háborúnak a lezárását, az mondjuk egy jelképes értékű, hogy végső soron nem sikerült egy olyan csúcs találkozót tartani a mai napon, ahol mondjuk Izrael is részt vesz, és az arab államok is, ez lett volna igazából az igazi. Ez azért jól mutatja, hogy van egy megosztottság az egyes állami, és hát nem állami szereplők, mint a Hamasz között.
Látja magyarázatát annak, hogy Izrael miért nem képviseltette magát? A túlstalálkozó volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy természetesen ott lesznek, aztán ezt gyorsan cáfolták.
Óránként változott a hír. Ugye először Trump azt mondta, hogy nem érti, hogy Izrael miért nem vesz részt. Utána Sisi elnök felhívta Netanyahut ma reggel és meghívta. Úgy tűnt, hogy elfogadta a meghívást, majd utána nem sokkal később lemondta. Hát nyilván amellett is szóltak volna érvek, hogy Izrael részt vegyen, hiszen mégiscsak ez Izrael legitimitását emelte volna. Mégiscsak olyan európai országok, állam és kormányfői is ott vannak, amelyek kritikusak voltak korábban Izraellel szemben, és hát ott vannak az arab országok, amely ugyancsak egyfajta lökést adhatna az Ábrahám egyezményeknek. Ugyanakkor a másik oldalon pedig Izrael attól is tarthat, hogy csőbe húzzák ezen a konferencián, hiszen Izrael nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatja a kétállamos megoldást. Ez a konferencia pedig azért inkább arról szól, hogy az arab, muszlim államok, illetve bizonyos európai államok valószínűsíthetően szeretnének ebben a kérdésben is Trumptól is kicsikarni valamilyen ígéreteket. És hát nem utolsó sorban itt azért olyan elnökök is jönnek, mint Erdogan, aki az elmúlt gyakorlatilag években Hitlerhez hasonlította Netanyahu miniszterelnököt, de itt van például a Pakisztán miniszterelnöke, Indonézia elnöke, tehát csupa olyan államok, amelyekkel Izrael semmilyen diplomáciai kapcsolattal nem rendelkezik. Tehát egyben ez egy lehetőség is, de egyben egy veszély is. és picit úgy tűnik, minthogyha a térségnek az államai próbálják az Egyesült Államokat felhasználni, hogy legitimálják a saját céljaikat a Közel-Keleten. Nyilván itt van egy rövid távú cél az egyiptomi találkozón, ez a gázai rendezésről beszélgetni, de hát ezzel ugye a konfliktus koránt sem zárul le. Azt lehet mondani, hogy egy fejezetét sikerült ma az első szakasszal lezárni, ez egy nagyon fontos dolog, de hát igazából a java még most jön, és itt mindenkinek más elképzelései vannak a részleteket illetően. Ja,
szeptemberben közzétett 20 pontos béketervnek valahol a vége felé van szó a palesztin államiság felé haladó útra való rálépésről. Ezt mennyire kell konkrétnak és komoly célnak tekinteni az amerikai elnök béketervében?
Ez homályosan lett megfogalmazva, és valószínűleg azért, mert Trump akkor egyfajta kompromisszumot próbált keresni, itt ugye Izrael és az arab, illetve muszlim államok között, amit sikerült is megtalálni, hiszen 8 arab, illetve muszlim állam támogatásáról biztosította a 20 pontos béketervet. Köztük ugye nem csak arab országok vannak, hanem említettem Törökország, Pakisztánt, Indonéziát, illetve Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia, Katár, tehát olyan államok, amelyek kulcsfontosságúak egyébként a közel-keleti rendezés kapcsán. És ugye hát mondjuk, ha kiemeljük Szaúd-Arábiát, egy világos álláspontja volt Szaúd-Arábiának az elmúlt 2 évben, hogy lépéseket kell tenni, méghozzá visszafordíthatatlan lépéseket a két államos megoldás útján. Ez, ami egy vörös vonal ugye Izrael számára, és azt gondolom, hogy valahol a kettő között ez a homályos megfogalmazás kielégítette adott ponton az arab államoknak az érdekeit is, és ugyanakkor meg nem sértette túlzottan Izraelnek az elképzelését, hiszen ebben azért konkrét ígéret nem szerepel az államisággal kapcsolatban, sőt előbb ugye a palesztin hatóságnak a reformját kell megvalósítani, ami most nagyon érdekes, ugye, hogy Mahmoud Abbas is meghívást kapott, és Emmanuel Macron be is jelentette, hogy Abbas részt vesz a mai találkozón, miközben ugye Izrael világossá tette, hogy nem szeretné, hogyha a palesztin hatóság szerepet kapna a gázai rendezésben, tehát ezért is mondom, hogy egyelőre azért óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni holnap után, ez a legnagyobb kérdés, hogy hogyan sikerül fenntartani ezt a tűzszünetet, hiszen láttuk, hogy az előző 2 alkalommal mind Izrael, mind a Hamas ezt egy átmeneti dolognak tartotta, és végső soron egy adott ponton újraindult a háború. Most ami különbség van, hogy egy jóval nagyobb nyomás nehezedik mindkét oldalra, és az a kérdés, hogy az Egyesült Államok valóban nem unja meg egy idő után, hogy féken tartsa Netanyahu miniszterelnököt, hiszen láttuk azt, hogy Trump, ha nem sikerül általában megvalósítani a békét, akkor egy idő után megunja, úgymond, vagy mással kezd el foglalkozni, ezt láttuk ugye Ukrajna vonatkozásában is, bár hangoztatja ugye, hogy 8 háborút sikerült 8 hónap alatt lezárni. Itt most azt gondolom, hogy egy tűzszünetet sikerült elérni, azonban a konfliktust nem sikerül ilyen rövid távon rendezni, hiszen a kérdések azok nyitottak, de legalább elindult egy kommunikáció erről.
Milyen hatása lehet ennek a első lépésnek Izraelben? Donald Trumpot ünnepelték a televíziós közvetítésekben, Benjamin Netanyahut meg nem ünnepelték, legalábbis a közvetítésen résztvevő izraeliek.
Így van, és hát tegyük hozzá, hogy ugye az elmúlt napokban is volt a Tuszok terén, ahol több százezer ember ugye ott volt, és a beszéde során Steve Witkoff, illetve Jared Kushner és Ivanka Trump, amikor felléptek, és valóban Netanyahu nevét is említették, akkor nem volt alapvetően tapsvihar, hanem éppen ellenkezőleg. Én azt gondolom, hogy azért azzal mindenki egyetért, és ezért az ellenzék Netanyahut is támogatta, hogy lezárja ezt a gázai konfliktust. Tehát ami most történik, az alapvetően inkább pont Netanyahu táborát osztotta meg, és kevésbé az ellenzék és a Netanyahu közötti konfliktus eredménye. Nevezetesen ugye Smotrich és Ben-Gvir, tehát a jobboldali miniszterei nem értettek egyet ezzel a 20 pontos béketervel, mert ugye azt mondják, hogy a palesztin foglyoknak az elengedése, az lényegében a terrorizmusnak egy új generációja lesz, illetve azt mondták, hogy nem szabad külföldiekre bízni Izraelnek a biztonságát, és nem szabad a Hamasznak átadni végső soron a gázai vezetet. De ha megnézzük, akkor az ellenzéki vezetők, akik szintén beszédet mondtak a Knessetben, azt azért elismerték, hogy Netanyahu-nak óriási szerepe volt abban, hogy a túszók hazakerültek, és hát tulajdonképpen egyfajta történelmi szerepet látunk az elmúlt időszakban, például az Irán elleni háborút is kiemelném, mint egy ilyen fontos fordulópont. Nyilván most szembe kell majd nézni előbb vagy utóbb azzal a kérdéssel, hogy hogyan tovább az izraeli belpolitikában. Ugye Trump azt is megfogalmazta Herzog elnöknek, hogy hát el lehetne tekinteni attól a korrupciós ügytől, hiszen alapvetően ugye hát Netanyahu fontosabb államérdekeket képvisel, és itt egy háborút vívott, amelyért ugye Trump gratulált is Netanyahunak. Hát ezek a kérdések előjönnek, én azt is el tudom képzelni akár, hogy valamilyen egységkormánnyal folytatódik egy adott ponton, tehát még egyszer mondom, ez a gázai háborúnak a lezárása azért alapvetően ez mindenképpen Netanyahu-nak a támogatottságát valamilyen szinten emeli rövid távon, még akkor is, hogyha vannak negatív hangok, de azért csak hazakerültek a túszok, és ezért mindenképpen ebben a miniszterelnöknek van szerepe.
A miniszterelnök szemmel láthatóan nem bízik a Hamasban, és azt mondja, hogy nem akarja, hogy az ellenségei megerősödjenek, és újra Izraelre támadjanak. Ezzel az izraeliek általában egyetértenek? Tehát ők sem bíznak a Hamasban?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy azért az, hogy abban van egy konszenzus, hogy még egyszer nem ismétlődhet meg október 7-e, és hát amit most látunk, gyakorlatilag az az, hogy Izrael ugye visszavonult egy előre meghatározott vonalig a gázai vezetből. Hamas rögtön 7000 fegyveres mozgósított, klánokkal leszámolt, ezek elsősorban olyan klánok, amelyeket az elmúlt időben azzal vádoltak, hogy Izraellel kooperálnak, és Izraeltől kapnak bizonyos fegyverek, és itt egy kíméletlen konfliktus kezdődött, azt lehet mondani, hogy a gázai vezet egy ilyen polgárháború közeli helyzetbe került, az a területeknek mondjuk az 53%-a, amelyről kivonult Izrael, és hát végső soron ugye béketerv szerint a nemzetközi stabilizációs erőknek kéne átvenni itt az ellenőrzést, és a Hamasznak le kéne tenni a fegyvert, azonban a Hamasztól nem nagyon látunk egy olyan egyértelmű nyilatkozatot, hogy akkor hogyan is tennék le a fegyvert. Eleve ugye mi a Hamasz ma? Ez egy nagyon nagy kérdés. Azt gondoljuk mi Európából, hogy ez egy ilyen homogén szervezet, világos, hierarchikus viszonnyal.
Egy parancsnok is mindig azt
csinálja, de ezennél sokkal bonyolultabb volt mindig is, tehát 23 előtt is, de 23 után meg még inkább, ahogy ugye Izrael megkísérelt leszámolni katonailag ezzel a szervezettel, láthatóan van egy politikai szárny, amely nagyrészt ugye Dohában, és ők azok, akik részt vesznek egyébként az egyiptomi tárgyalásokon, ők jóval engedékenyebbek a fegyverletétel kapcsán, részben ugye komolyabb nyomás alatt is állnak valószínűsíthetően az arab államok részéről, és ezzel szemben Gázában van a katonai szárny, amely pedig hát ugye a realitásokból kiindulva azt mondja, hogy hát mondjuk kézi fegyver nélkül elképzelhetetlen megvédeni magát az embereknek, és lehet, hogy a rakétákat átadjuk megőrzésre Egyiptomnak, de ez sem örökre, és akkor majd valamikor egy adott ponton visszakapjuk. Na most a másik, hogy fegyverletétel, de ki előtt, az izraeli hadsereg előtt biztos nem fog a Hamas aktivista a kapitulálni, és hát nagyon érdekesek a nyilatkozatok, ugye itt a klánok vezetői azt mondták, hogy a Hamas végletekig meggyengült, ez elmúlt egy-két nap mutatja azt, hogy nem is igazán tudtak mozgósítani, bár ugye kiadták, hogy 7000 embert mozgósítanak, de se egyenruhájuk nem volt, és valójában fegyvereik sem nagyon a klánok szerint, sőt, még igazából rendes katonai kiképzéssel sem bírtak. Nyilvánvalóan itt a kettő között lehet az igazság, tehát a Hamasz meggyengült katonailag, de azért úgy tűnt, hogy képes arra, hogy összeszedje a túszokat. Ugye ez is probléma volt, hogy nem tudták, hogy hol vannak pontosan a túszok és a holttestek, hiszen az elmúlt időszakban teljesen szétzilálódott, ugye részben az izraeli támadások miatt az egész övezet, úgyhogy igazából ezek nagyon nyitott maradt kérdések, és erről hát folytatni kell a tárgyalásokat bárhol, akár Egyiptomban. Ugye most ez a Sharm el-Sheikhi konferencia nem erről szól, tehát ide természetesen a Hamas nem hívták meg.
Nem is lehet neki nem szerepe is a gázai rendezésben, pontosan. Ez van a tervben.
És itt igazából arról van szó, hogy a résztvevő államok kvázi egymás között megbeszélik, hogy konkrétan ki milyen szerepet vállal majd a gázai rendezésben, tehát itt a nemzetközi stabilizációs erőket kell felállítani, azt úgynevezett béketanácsot kell felállítani, ami ugye a technokrata palesztin kormányt ellenőrzi. Tehát én azt valószínűsítettem, hogy ezeknek a megbeszéléséről szól, és hát egyfajta nyilván ünneplésről, amit biztos vagyok benne, hogy az arab államok és az európaiak úgy fognak majd eladni, hogy akkor sikerült megállapodni, hogy lépéseket teszünk a két állami megoldás irányába, és szinte biztos vagyok benne, hogy Izraelben ezt pedig negatívan fogják értelmezni, és ezért sem vesz részt Izrael ezen a megbeszélés sorozaton.
Azt látja, hogy hogy fogják bevinni az egyébként már útnak indított segélyszállítmányokat, napi több száz tonnát, akkor, hogyha a Hamas meg a klánok a szállítmányok feje fölött lövik egymást kézi fegyverekkel. Hogy fog hozzájutni az emberekhez?
Hát ez egy komoly probléma. Ugye itt Izrael és az Egyesült Államok megpróbálta ezt a Gáza humanitárius alapot felállítani. Most ugye azt hallani, hogy ez ugye május óta működik, és az lett volna a célja, hogy felváltsa az ENSZ irodáit, illetve a Hamasszal való együttműködést. Teljesen üresek a pontok, tehát ez azt jelenti, hogy igazából ismételten az ENSZ, és hát valószínűleg a Hamasszal való együttműködéssel lehet eljuttatni ezeket. Ugye itt vannak a Hamasznak, ahogy említettem, alternatívát kínáló klánok, amelyek egyébként kifejezetten a segélyszállítmányoknak a védelmét hangoztatják, és Izrael szerint az izraeliek látják el őket fegyverrel. Tehát azt akarom mondani, hogy van mire és kire építeni, viszont ezzel együtt nem lesz biztonságosabb a gázévezet. Ráadásul ugye elindultak az emberek, láthattuk a tévé képernyőkön délről északra, tömegesen, ez is érthető, viszont amivel szembesülnek az, hogy gyakorlatilag egy törmelék halmaz, ahova érkeznek, nincsenek lakóépületek.
Víz, áram,
és igazából az most örvendetes, hogy az egyiptomi határátkelőn is megindultak a szállítmányok, tehát azért most több irányból érkeznek, napi 600 teherautót átenged legalább Izrael, tehát jelentős mértékben megnő, ez mindenképpen azt gondolom pozitív, de az is látszik, hogy a klánok azok megpróbálnak azon vonal mögött maradni, ahol az izraeli katonák még ott vannak, hogy ne kerüljenek nyílt összecsapásba a Hamasszal. Tehát, hogy ezzel a kérdéssel viszont valamit kell kezdeni, és itt nyilván ennek a nemzetközi stabilizációs erőknek, ami úgy tűnik, hogy amerikai katonákból, Katár, török, illetve egyiptomi katonákból fog állni, nekik hát különleges szerepük lesz ebben, hogy ellenőrizzék, hogy az első szakasz után nem jutunk oda, ahová több hónappal korábban, nevezetesen, hogy újraindul a háború, hiszen itt azért nagyon sérülékeny ez a tűzszünet, egyik pillanatra a másikra, majd lehet vádolni valamelyik felet, hogy megsértette azt, és akkor könnyen újraindulhatnak a hadműveleteknek. Tehát most azon van a hangsúly, hogy ez ne történhessen meg.
De lát arra hajlandóságot bármely résztvevő ország részéről, hogy a saját katonáit oda küldje városi törmelékharcot folytatni a terepet egyébként kiválóan ismerő Hamas harcosokkal?
Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye ez a 200 fő, akikről most beszélnek, ők ugye az amerikai központi parancsnokság alatt alapvetően izraeli oldalon fognak állomásozni, de itt valóban az a kérdés, hogy fizikailag oda kell menni, és le kell tenni a fegyvert. Hát ezt el tudom képzelni, hogy egyiptomi, tehát hogy itt azért a térségnek az államainak érdeke is lehet, hogy részt vegyenek egy ilyenben. Nyilván ez egy keményebb konfliktus veszteségekkel. Ugye brit miniszterelnök már is jelezte, hogy ők nem fognak küldeni nem is nagy meglepetés szárazföldi erőket Gázába.
De az Trump elnök és Sisi elnököt próbálja pusolni, hogy hát jól ismeri a területet, majd ő küldjen oda katonát.
De abból a szempontból nyilván az arab államoknak meg érdeke, hogy ezzel akkor azt lehet mondani, hogy ez innentől kezdve Izrael nem tudja anektálni ezeket a területeket. És például nem zárnám ki, ami geopolitikailag egy érdekes dolog, ugye, hogy Törökország is az utolsó pillanatokban részt vállalt a közvetítésbe, korábban ugye nem láttunk ilyet, tehát ez alapvetően egy egyiptomi, katari, amerikai hármas közvetítés volt, és Sármességben ugye a török titkosszolgálat vezetője részt vett az egyeztetéseken, aki egyébként személyesen szoros kapcsolatban áll a Hamasznak a politikai vezetésével, és mondjuk az egy érdekes dolog lehet, hogyha török katonák nem csak a szíriai oldalon jelennek meg, ugye Izrael szomszédságában, hanem mondjuk a gázai övezetben, tehát ez akár Izrael számára egy negatív fordulatot is hozhat. Nyilván ebbe Izraelnek is bele kell menni természetesen, csak azt akarom ezzel mondani, hogy itt van egy tágabb geopolitikai rivalizáció, amelyben az egyes állami szereplők próbálják magukat pozícionálni. Izrael számára nyilván az lenne a jó, hogyha itt az Ábrahám egyezményeket mondjuk aláíró államok, mint például az emírségek vállalna jelentősebb szerepet, hát az emírségek nem a legmagasabb szinten képviselteti magát a Sármesseiki konferencián. Ezt rögtön lássuk be, tehát nyilván itt vannak célok, ugye Izraelnek nyilván az, hogy az Ábrahám egyezmények kibővüljenek, Szaúd-Arábiával, más államokkal, hát meglátjuk, én ennek kapcsán most azért rövid távon szkeptikus lennék.
Az látszik-e, hogy a palesztin hatóság, amely nem ura a területnek, annak a reformja, az mit jelent? Mert ez úgy tűnik, mintha egy feltétel volna a béketerv továbbvitelében.
Ez is homályosan szerepel ugye a dokumentumban. Ugye Izrael korábban kizárta, hogy a palesztin hatóságnak bármilyen szerepe legyen, és ugye a dokumentumban az szerepel, hogy egy technokratákból álló palesztin bizottság majd átveszi a napi ügyeknek az intézését. Hát már ez is kérdés, hogy ez ugye akiket tudunk palesztin területeken, mindegyikük kötődik valamelyik szervezethez. Tehát itt van például Mohamed Dahlan, aki egyébként korábban az emírségeknek volt egy alapvetően favoritja, vagy itt van Marwan Barghouti, aki egyébként maradt az izraeli börtönökben, tehát őt nem adták át most ennek a fogoly cserének a során. Tehát vagy a Fatahhoz, vagy a Hamashoz kötődnek, és akkor van néhány a diaszpórában, például Bashar al-Masri, aki egy amerikai palesztin milliárdosról hallhattunk az elmúlt két évben, tehát forognak nevek, de az, hogy ebből hogyan áll össze egy valóban technokrata kormányzat, és hogyha külföldi diaszporából jönnek, akkor az felveti azt a kérdést, amit Iraknál és Afganisztánnál láttunk, hogy ez mekkora legitimitással rendelkezik, és hát hogyan tudják a napi szinteket, napi ügyeket napi szinten intézni, és
az sem... Rolex órás ficsúrokat vittek haza, akik semmilyen legitimitással nem bírtak.
Igen, és ráadásul korrupciós ügyekbe keveredtek rögtön, ugye itt, ha iraki kérdésre visszagondolunk. Tehát ez komoly problémákat vethet fel, és hát nem utolsó sorban az is, hogy ez a palesztin technokrata kormány, ez vajon bábja lesz ennek az úgynevezett béketanácsnak, amelyről tudjuk, hogy Donald Trump és Tony Blair személye fémjelzi, és valószínűsíthetően ez a mostani Sármesselyki csúcs találkozón más állam és kormányfőket is szerintem megszólítanak, hogy részt vállaljanak ebbe. Tehát ez a része nem világos, és itt hát ugye 2,2 millió emberről beszélünk, egy hatalmas törmelék halmazról, amit hát újra kellene építeni, és azért napi szinten begyűjteni azt a rengeteg fegyvert, ami az emberek kezében van, és egy másfajta jövőképet szolgáltatni, mert én azt gondolom, ez a másfajta jövőkép jelentheti a kiutat a konfliktusból, viszont ez nem megy egyik napra a másikra, hiszen mind az izraeli, mind a palesztin oldalon traumáknak a sora jelentkezik, és hát ott van egy nagy probléma, amiről nem beszélünk, hogy ez a 20 pontos béketerv egyáltalán nem érinti a nyugati partnak a kérdését, ahol viszont az egyfajta erőszak spirál indult el az elmúlt időszakban, szóval nagyon sok a nyitott kérdés.
Elméletileg miféle mandátummal kéne rendelkeznie egy béketanácsnak, bárki is vezesse Gázában, hogy az hatékony legyen? Fegyveres erejének kell például lennie, vagy nem?
Hát elméletileg ott vannak a nemzetközi stabilizációs erők, akiknek az a feladata, hogy úgymond a béketanácsnak a politikai mandátumát ellássák. Ezek nyilván nem kidolgozott kérdések a dokumentumban, tehát ezeket kell alapvetően megbeszélni az elkövetkezendő időszakban, és nyilván azt elkerülni, hogy esetleg ez úgy tűnjön, mintha ez a palesztin technokrata kormány pusztán egy kvázi bábja lenne ennek a béketanácsnak. Tehát nyilván ez garanciát jelenthetne persze Izrael számára, hogy ha kisiklik esetleg a folyamat, akkor mederbe lehet terelni, de másrésztről pedig nem biztos, hogy ez a testület ez jelentős legitimációval bírna.
Azt, hogy Tony Blair fogja vezetni, vagy nem Tony Blair fogja vezetni, ez számít, ameddig Donald Trump mögötte áll? Vagy azt kell nézni, hogy meddig áll az amerikai elnök az ügy mögött?
Hát én azt gondolom, hogy Tony Blairnek a személy az megosztja jelentős mértékben egyébként az arab közvéleményt, hiszen ő az a miniszterelnök, aki például az iraki beavatkozást kezdeményezi, és később pedig ő az úgynevezett kvartetnek, ami a közel-keleti rendezés kapcsán jött létre. Ez az Európai Uniót, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, Oroszországot és az Egyesült Államokat magában foglaló együttműködés. Ennek volt a külön megbízottja, és az arab közvélemény szerint kifejezetten elfogult volt Izrael irányába, viszont azt is el kell mondani, hogy a palesztin hatóságnak bizonyos embereivel elég jó kapcsolatokat ápolt, például egy korábbi palesztin miniszterelnökkel is, tehát ezekre például lehetne alapozni, csak az a kérdés, hogyha ezeket a személyeket vajon előhúzzák a kalapból, akik egyébként alternatíváját jelenthetik Mahmoud Abbasnak, akkor ehhez vajon mit fog szólni Izrael, tehát itt azért kényes egyensúlyt valamilyen formában fenn kell tartani, és azt, hogy hogyan tudja napi szinteket intézni Gázában, ahol hát alapvetően itt láttuk ezeket a problémákat mondjuk Bagdadban is, Irak egy picit nagyobb, de ha leszűkítjük mondjuk egy területre, hogy hát ott napi szinten kellett szembenézni hasonló eseményekkel, fegyveres csoportoknak a tevékenységével, ellenállással, és hát én azt látom alapvetően nehéznek, hogy ez egyik napra a másikra megváltozzon, és hát hosszú hónapok kellenek ahhoz, hogy valaki begyűjtse a fegyvereket a gázai övezetben, és még akkor sem biztos, hogy eljön a béke. Tehát, hogy azért itt nagyon rögös út van előttünk, hogy ez a konfliktus lezáruljon. Magyarul egy fontos fejezet lezárul, de én azt gondolom, hogy ez a konfliktus, ez fennmarad. De
mi az, ami a palesztin világban egy politikai csoportnak legitimitást ad? Egy választás? Vagy ha fegyverrel öli ki az összes többit? Tehát mi az, ami utána azt mondjuk, hogy én képviselem a palesztinokat?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen a választást említeném, bár kétségtelen tény, hogy klánok vannak, de visszautalnék a 2006-os választásra, amit egyébként még nyugati megfigyelők is viszonylag pozitívnak tartottak, miközben ugye egy olyan hatóságtól kérjük számon a demokratikus alapelveket, azt ne felejtsük el, amelyik nem állam jelen pillanatban. Tehát általában egy államnál szoktuk azt mondani, hogy demokratikus struktúrák működjenek, itt pedig azért alapvetően egy autonóm területet részben irányító, részben jogkörökkel rendelkező testületről beszélünk. Igen, ám csak akkor ugye ezeket a akkori parlamenti választásokat megnyerte a Hamas és a Hamas alakíthatott kormány, tehát ezért sem került sor igazából a választásoknak a megrendezésére. Nagyon nehéz lemérni azt a lakosságon belül, hogy most a Hamas mekkora támogatottsággal rendelkezik. Vannak különféle közvéleménykutatási adatok, de hát ne felejtsük el, hogy egy háború közepette vagyunk, nem mindegy, hogy ki kérdez. Azt sem tudjuk például, hogy a palesztin lakosság ez hogyan áll ahhoz a kérdéshez, hogy elhagyja a gázévezetet az újjáépítés idejére. Felmérések azt mutatják, hogy a lakosság körülbelül a fele hajlandó lenne ideiglenesen elmenni a gázévezetből, viszont a képsorok, amelyeket meglátunk a tévében, azok teljesen ellentétesek ezzel, tehát úgy visszamennek azok a területekre, ahol gyakorlatilag semmi nem maradt a lakhatásból, tehát egész egyszerűen megsemmisültek a lakóépületek.
Csak hát ott születtek.
Így van, és többszörös menekültek, nem egy esetben, tehát ugye a különféle konfliktusok következtében, tehát én azt gondolom, hogy nagyrészt ragaszkodnának a földhöz, és hát ezért ez egy olyan területi konfliktus, amiben nem könnyű rendet tenni, és nem nagyon látszik egyébként Izrael szemszögéből, hogy mi ennek a konfliktusnak a megoldása, amit Izrael állam maga el tud fogadni. Mert az nyilvánvaló, hogy arra visszatérni, hogy a Hamas vagy egy más testület irányítsa a gázai vezetet, azt Izraelben bizonyos szempontból joggal úgy látják, hogy ez nagyon könnyen megismétlődhet 2023. október 7-e, hiszen
megerősödnek, összeszedik
az magukat. Előtt erre, és bejutnak valahogy a fegyverek alagutakon így úgy, tehát alapvetően mi a garancia arra mondjuk Izrael számára, hogy ez nem ismétlődik meg. Tehát nyilván annektálni ez a másik lehetőség, ami hát egy érdekes dolog, ezt ugye Smotrich fogalmazta meg az egyik jobboldali miniszter a kormányban, hogy gyakorlatilag ahol az izraeli katonasság halad előre, és foglalja el a városokat Gázában, a gázai övezetben, úgy kellene szakaszosan annektálni az övezet területét, és igazából nem átengedni senkinek. Tehát sokféle terv van, ugye Trump-féle béketerv, ez elméletileg kizárja az annexiónak a lehetőségét, de azt ugyanakkor akkor nem mondja meg, hogy ennek a területnek a végső státusza, ami a gázai övezet, az pontosan mi lesz. Kora is lenne ezt megmondani, és nyilván ott szerepel az államiság, de hát pontosan tudjuk, hogy Izrael éppen ez ellen tett lépéseket, ugye belpolitikailag a nyugati partnak az annexiója, az több éve napirenden van az izraeli politikában. Most, hogy ugye engedélyezték az egy övezetben, amit ugye éveken keresztül Izrael visszatartott alapvetően nemzetközi nyomás a telepeknek a létesítését a nyugati parton, ami kvázi a nyugati part egységét megbontja, ahogy ugye Ben-Gvir fogalmazott, ez egy koporsó, a palesztin állam, egy szöget vernek be a palesztin állam koporsójába, tehát, hogy ez cél ennek a megakadályozása, és habár Netanyahu személyen megosztó, de azt gondolom, abban azért Izraelben van egy egyetértés, hogy most nem aktuális a palesztin államnak a létrehozása, tehát itt elmozdult az izraeli társadalom, és ebben ugye traumáknak a sora játszott közre, nem utolsó sorban pedig az, hogy a palesztin hatóság igazából kvázi elveszítette a kontrollt bizonyos értelemben, hát nem csak a gázai övezet felett, hanem a nyugati part bizonyos területei felett is, ráadásul ott egy radikalizálódó izraeli telepes mozgalom is kihívást jelent, és ez a kettő egy erőszak spirálba torkollott. Palesztin oldalon pedig hát nyilván az államiságnak a víziója jelentené a megoldást továbbra is, tehát egyértelműen, habár tegyük hozzá, hogy a Hamas a palesztin államiságot az továbbra is ugye Izrael nélkül képzeli el, bár azt is láttuk, hogy a konfliktus előtt adtak ki, a 23-as támadás előtt ezzel ellentétes nyilatkozatokat is adtak ki, de most egyértelműen, ha nézzük a nyilatkozatokat, akkor a Hamas-Izrael állam nélkül szeretné a palesztin államiságot megvalósítani. Tehát nincs egy palesztin egység ebben a kérdésben, ami egyébként tovább nehezíti a helyzetet.
De Gáza az most kinek a földje? Ott már volt bent egyszer Izrael, és ki is vonult onnan?
2005-ben kivonult, korábban volt egyiptomi fennhatóság alatt is, és ugye hát Gáza volt gyakorlatilag az első 93-ban, amikor az oszlói megállapodást annó, még Yasser Arafat és Yitzhak Rabin izraeli miniszterelnök megkötötte, amelynek értelmében ugye autonómiát adtak a palesztin területeknek 5 évre, ugye ez 94-től 99-ig tartott, azzal, hogy majd 5 év után megbeszélik a végső státuszát a területeknek. Gáza volt az első, amit gyakorlatilag átadtak, mert valóban Izrael úgy látta, hogy ezt át lehet adni, és hát az egész Netanyahu kormányzat az elmúlt években bizonyos szempontból arra a státuszkóra próbált megépítkezni, hogy hát korlátozottan, de együtt lehet működni a Hamasszal, és akkor alapvetően ez 2-3 évente egy bizonyos kisebb intenzitású konfliktust jelent, amelyet Izrael ugye megold, de ezt leszámítva nagyobb probléma nincs, hát ez megdőlt 2023. október 7-én.
Van a 20 pontos béketervben egy olyan fejezet is, hogy meg kell változtatni az izraeliek meg a palesztinok egymásról való gondolkodását az együttélés érdekében. Erre van bármennyi esély is, mindenki emlékszik a saját halottaikra nyilvánvaló.
Igen, hát ez a legnehezebb, hogy egyik oldalon sincs gyakorlatilag ma már olyan család, aki valamilyen formában ne lenne negatívan érintett, ne lenne valamilyen személyes negatív története ezzel kapcsolatban. A gázévezetben az adatok szerint jelenleg 80%-a a lakosságnak olyan családban él, ahol legalább egy halottja, vagy nagyon súlyos sérültje van az elmúlt két esztendőnek. Lényegében látjuk az infrastruktúrának a lerombolását, és ugyanezt látjuk izraeli oldalon is, hogy hát traumáknak a sorát hozta, nem csak október 7-e két éve, hanem a túszok családjai mellett lényegében több százezren álltak ki, jól lehet, ez bizonyos politikai kérdésekkel is összefonódott, de akkor is azt gondolom, mindkét nép traumatizálódott, és hát ez lesz nagyon nehéz megváltoztatni, mert alapvetően azért az együttéléshez szükséges. Azért nyilván izraeli oldalon is vannak más hangok, meg palesztin oldalon is, amelyek az együttélés mellett próbálnak felszólalni. Például itt az izraeli parlamentben láttuk, hogy volt két képviselő, aki ugye föltartott egy táblát, hogy recognize Palestine, tehát el kell ismerni Palesztinát. Ez a párt alapvetően kisebbségben van a Knessetben, és igazából komoly szerepet nem játszik a belpolitikában. Tehát azt akarom mondani, hogy ma az izraeli társadalomban a kétállamos megoldást azt nagyon nehéz eladni, viszont hogyha nem ez a megoldás, akkor marad az egyállamos megoldás, tegyük fel, legyen az akár annexióval, ha ez így van, akkor jelentős palesztin lakosság kerül izraeli fennhatóság alá, és ezzel ugye Izraelnek szembe kell nézni, hogy magát ugye törvény alapján a zsidó államnak tekinti, hogyan érinti az ország identitását, hogyan érinti a demokratikus struktúrákat, hiszen jelenleg ugye Izraelnek van 2 millió izraeli arab állampolgára, akik élveznek demokratikus jogokat, de mi lenne akkor a helyzet, ha annektálnák ezeket a területeket, és milliós lélekszámban további palesztinok kerülnének izraeli fennhatósággal. Ez egy teljesen új helyzetet jelent, amellyel lényegében hát szembe kell nézni. És
plusz üzenek. A demográfiai folyamatok borzasztó hát gyorsan ennek elegendő szavazók keletkeznek ahhoz, hogy megváltoztassák akár az izraeli törvényeket.
Hát ez egy nagy kérdés, hogy ezt Izrael hogyan tudja ezt a kérdést feloldani, hogy egyrészt ott az annexiónak az igénye, másrészt pedig hát van egy demográfiai folyamat, ami egyértelműen a palesztinok irányába tolja el a mérleget. Gázvezetben jelenleg is ugye sok halálos áldozat mellett, de termékenységi ráta egyébként kiemelkedően magas maradt az elmúlt években is.
Akik Palesztina elismerését követelik, azoknak egyféle elképzelés van a fejükbe arról, hogy hol legyen, mi legyen a fővárosa, mekkora legyen a területe, kik legyenek a szomszédai?
Nem igazán. Én azt gondolom, hogy itt az európai államok, azok elsősorban hát a maguk pozícióját próbálják fenntartani, vagy feltüntetni magukat a palesztin kérdés támogatóiként, de azért megnézném azt, hogy konkrétan hogyan járulnak majd hozzá ehhez itt a konkrét elképzelésekhez a gyakorlatban és a 20 pontos béketervhez. Tehát ugye pont ez a kérdés, hogy sosem sikerült a katalógusban szereplő problémákat, mint Jeruzsálem kérdése, a határok kérdése, mi legyen az izraeli telepeseknek a sorsa, mi legyen a palesztin menekültek sorsa, akik ugye környező államokban is élnek, hát ezekben igazából sosem sikerült megállapodni. Ugye az volt az elképzelés Oszlóban, hogy ezeket elkezdik sorra venni, és majd az autonóm terület végső státusza az az állam lesz. Ez ugye mindkét oldalon végül is traumákhoz vezetett, hiszen hát Izrael ugye nem adta át ezeket a területeket végső soron, nyugati part területének nagy része az izraeli kontroll alatt van, a másik oldalon viszont hát Izrael ugye szeretett volna egy békés elismert határok között élni, ahogy anno egyébként a 67-es háború után a 242-es számú biztonsági tanácsi határozat megfogalmazta, tehát ez nem valósult meg, mert állandó konfliktussal kellett szembenézni, és az izraeli társadalom pedig ebben a kérdésben jobbra tolódott, míg a 90-es években nagy támogatói voltak a palesztin államiságnak, ma egyértelműen azt látjuk a közvélemény kutatási adatok alapján, hogy ez ma nem így van, és innentől kezdve nagyon nehéz egy olyan megoldást találni ennek a konfliktusnak, ami minden szereplő számára elfogadható, tehát gyakorlatilag nem nagyon van ilyen.
Ha jobbra tolódott az izraeli társadalom, plusz még a terrortámadás, akkor egy kormánynak lényegében semmilyen esélye nincs bármilyen engedékenységet tanúsítani bármilyen palesztin államisági lépés irányába? Tehát azonnal leváltanák, hogyha ezt megtennék?
Hát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet visszatekerni az időt a 90-es éveknek a béke folyamatára, tehát sajnos az az idő elment, és hát az izraeli társadalom is, ahogy említettem, megváltozott. Én nem gondolom azt, hogy az államiságnak jelen pillanatban. Plusz hát ugye a terület nagy részén, ugye azért az izraeli telepes politika következtében, szóval, hogy maguk a területek is, hát ha nem is elfogytak, de egyre kisebbek, és ha államiságról is beszélünk, akkor ez ilyen mozaikokból állhatna csak össze, tehát egybefüggő területről már a nyugati parton sem nagyon beszélhetnénk, hiszen hát ehhez mondjuk azt kéne megtenni, amíg 2005-ben Ariel Sharon miniszterelnök Gázában megtett, hogy erőszakkal kihozták a telepeseket a gázai övezetből.
Izraeli katonák, izraeli telepesek
van,
ellen.
És ezt most elképzelhetetlennek tartom, sőt tovább megyek, alapvetően, ha ma fölteszi valaki ezt a kérdést Izraelbe, akkor hibának tartják ezt a 2005-ös kivonulást, és ahogy említettem, a telepes mozgalom számára Gáza is egy olyan cél, ahol telepeket kellene létesíteni a közeljövőben. Viszont ugye értelemszerűen a palesztin lakosság az meg ott van a helyszínen, ugye 2,2 millió fő, és a nyugati part lakossága is ennél jóval jelentősebb, tehát ezért nem nagyon látni rövid távú megoldását ennek a konfliktusnak.
A környező arab országok mit várnak ettől a béke folyamattól? Van-e valami egységes elképzelésük attól, hogy mi lesz, hogyha ezeken a lépéseken elkezdenek végigmenni?
Hát ugye Egyiptom és Jordánia a két legfontosabb szereplő. Szeretnék ugye belpolitikai okok miatt is elkerülni azt, hogy a palesztin lakosság a gázai övezetből akár Egyiptomba vagy Jordániába telepítsék. Ugye Jordánia lakosságának nagyjából a fele palesztin származású. Az egyedüli arab állam, ahol egyébként állampolgárságot kaptak a palesztinok részben. Egyiptom ugye most is már 10 millió menekültel néz szembe. Ha megnyitná úgymond a határokat a gázaiak előtt, akkor ezzel kvázi legitimálná Izraelnek a tevékenységét, tehát ez egy nagyon fontos belpolitikai kérdés mindkét államban. Tehát szeretnék elkerülni, hogy a palesztin lakosságot bármilyen formában be kelljen fogadni. Szeretnék elkerülni az izraeli annexiót, szeretnék azt elérni, hogy lehetőség szerint az izraeli katonák úgymond visszavonuljanak a gázai övezetből. De hogy azon túl, és nyilván a palesztin államiságot, ebben is egyetértés van, hiszen Egyiptom és Jordánia aláírták a békeszerződést, azonban az is világos, hogy ez így egyelőre egy homályos dolog. Ugye még az év elején Trumpnak akkor a Riviera tervére válaszként volt egy egyiptomi kezdeményezésű béketerv. Egyébként Egyiptom viszonylag elég sokat tett az elmúlt hónapokban, hogy palesztin rendőri alakulatokat képezzen ki, akik egyébként készen állnak akár arra, hogy bevessék őket, és például el tudom képzelni, hogy a Hamas majd a palesztin rendőri alakulatok előtt tegye le a fegyver, de kérdéses az, hogy ez mennyire hatékony, vannak elegen, mert hogy itt azért több 10 000 fegyveressel beszélünk még mindig a gázai vezetben, és hát nem csak a Hamas, hanem az iszlám dzsihád, a klánok kezében is van fegyver.
Vagy hát ők maguk jelentkeznek rendőri alakulatokban, és újabb fegyvereket szereznek, a térségben erre volt példa. És utána a váltáskor pedig átállnak.
Szóval azt gondolom, hogy legérzékenyebben Egyiptomot és Jordániát érint, és aztán nyilván van egy tágabb kör a szöböl térségének az államai, ahol azért igazából messzebb van ez a palesztin kérdés, tehát bizonyos elvekhez ragaszkodna.
Arra van elképzelés, hogyha nem a gázai riviéra terv valósul meg, aminek a lényege az volt, hogy elmegy onnan mindenki, amíg elkezdődik az újjáépítés. Akkor mi? Mert Donald Trump azt mondja, hogy meg fogja kezdeni az újjáépítést. Tehát ott most 5 méter magas romhalmaz van, amin emberek laknak.
Hát akár gázai riviéra, akár nem, ahogy el is hangzott, alapvetően az első hónapokban ez a törmelékeknek az eltakarítása az elsődleges feladat, de ez gyakorlatilag nem 2-3 napig fog tartani. Tehát ez egy jelentős dolog, és akkor emellett azért ott vannak még az alagutak, amelyeket nem sikerült maradéktalanul felszámolni. Ezek ugye több ezer kilométeren keresztül kanyarognak a gázai vezet alján, részben ugye Egyiptomban érnek véget. Ezek egy részét Izrael megsemmisítette, de most például a Gáza város környékén az alagutakat ugye nem sikerült még megsemmisíteni, tehát ez önmagában egy hosszú időszak, és egyáltalán az, hogy lakhatás legyen, víz legyen, áram legyen, például az, hogy főzéshez gáz jusson be. Most ilyen kérdések vannak napirenden, és ugye jönnek a téli hónapok megint csak a gázévezetben, és azt gondolnánk, hogy itt a mediterrán környezetben ez nem probléma, de esős napok voltak most például, és hát előbb vagy utóbb fűteni is szükséges. Ezek nagyon komoly mindennapi kihívást jelentenek. Tehát én azt gondolom, most itt rövid távon kell nekünk elsősorban gondolkodni, és én azt gondolom, hogy félretéve Trumpnak a Riviera tervét, első körben én azzal számolnék, hogy az alapvető szükségleteket kell a gázai lakosságnak biztosítani. Ebben úgy tűnik, hogy Izrael is partner, ameddig a tűzszünetet nem rúgják föl. Egyébként ez Izraelnek is jó lehet abból a szempontból, hogy a reputációját valamelyest helyreállítsa. Ez sem fog egyik napra a másikra történni, hiszen most, amit látunk a tévében, azok pont azok a képsorok, amikor 100 000-es nagyságban ugye elindultak a palesztinok, és gyakorlatilag ahova hazaérnek, ott törmelékek találják őket. Szóval azt gondolom, hogy rövid távon kell most gondolkodni, mert fontosak Trumpnak a víziói, de a Közel-Keleten vagyunk, ahol azért az a kérdés, hogy már holnapra nem borul fel ez a tűzszünet.
Még legrövidebb táv, ugye ez a ma este. Miből élnek a gázai emberek? Tehát honnan van jövedelmük? Hol tudják azt ott elkölteni, ha minden le van rombolva?
Hát gyakorlatilag ez egy alapvető probléma. Ugye korábban azért ott volt mezőgazdasági tevékenység, korlátozottan ipari tevékenység. Hát ez gyakorlatilag a konfliktus elmúlt 2 éve alatt lényegében megszűnt, és lehetett ilyet olvasni, hogy itt egy 20 kilométeres utat kellett a palesztin embereknek ugye délről északra megtenni, és hát akinek volt pénze, azt tudott mondjuk egy szamarat bérelni, autót bérelni több mint $1000 megfelelő volt erre a 20 kilométeres útra, tehát hogy igazából az embereknek erre nincs pénze, nem segélyekből élnek lényegében legtöbben, és hát igazából ezen kell változtatni, hogy legyen egy perspektíva, újrainduljanak az iskolák, kórházak, és lehetőség szerint legyen egy jövőkép, amit nem a Hamasznak az ideológiája biztosít, tehát én azt gondolom ez a legnagyobb kihívás.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Azért jó, mert akkor a következő beszélgetést nem kell külön keresniük majd. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.